Kedves hallgatóink, folytatjuk a gyerekkönyvekről, a gyerekirodalomról szóló sorozatunkat, és a mai vendégem Révész Emese, művészettörténész, könyvillusztrációs szakember, az ELTE tanára. Szia, Emese!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mielőtt elmélyednénk a gyermeki lélek és a gyerekirodalom rejtelmeiben, van két aktualitás, amit mondtad, hogy fontos lenne, hogyha elhangozna, és mind a kettő könyvillusztrációval kapcsolatos.
Így van, nagy erőkkel készülünk a harmadik Budapesti Illusztrációs Fesztiválra. 2019-ben hirdettük meg először ezt a pályázatot, és azóta két évente megrendezzük. Ez egy teljesen nyílt pályázat mindazoknak, akik a könyvillusztráció bármilyen területén dolgoznak, legyen az gyerek könyv, vagy tudományos illusztráció, vagy irodalmi illusztráció, és az a célja ennek a pályázatnak is, a hozzákapcsolódó kiállításnak, hogy láthatóvá tegye a kortárs magyar illusztrációt, a fiatal tehetségeket, a nagy nevű alkotókat, és ezzel nem csak a szakmának akarjuk megmutatni a magyar illusztrációt, hanem számítunk a fiatal grafikusok érdeklődésére, a szülők, pedagógusok érdeklődésére, hiszen az illusztráció milyensége, az egy kardinális kérdés mindenki számára. Hogy konkrétumokat is mondjuk, október 13-án fog a MOMIN megnyílni ennek a pályázatnak a legjobb műveit bemutató főkiállítás, de kapcsolódó programok lesznek a Szabó Ervin könyvtárba is, ami ugye mindenki számára megközelíthető tér a belvárosba. Ott lesz a Petőfi Madács pályázat legjobb munkáinak a bemutatója, illetve egy különleges kiállítást is nyitunk majd szintén a belváros a Deák 17 ifjúság és gyermek galériába, ami pedig a Silent Book legjobb klasszikus alkotásait mutatja be. Ugye ez nem mindenki számára nyilván.
Nem, ezt meséld el, kérlek, mert nagyon izgalmas.
Ezt egy nagyon izgalmas és nagyon fontos műfajnak gondolom. Szó szerint ugye csendes könyvet jelent, és az angol terminológia olyan könyvekre vonatkozik, ami teljesen szöveg nélkül mesél a történeteket. Na most gondolhatnánk azt, hogy ez kb. Ugyanaz, mint egy böngésző, vagy egy kicsiknek szóló lapozó, de nem erről van szó. Ezek a történetek néha összetelt, felnőtteknek is szóló, akár képes regények is lehetnek, amik viszont nem összetévesztetők a képregényekkel. Uh-huh. És ezek rendes könyvalakú, grafikailag mesterien megoldott elbeszélések mindenféle korosztály számára, és Egerben a Bródi Sándor könyvtár elkezdte egy pár éve gyűjteni a világ legjobb silent bookjait. És most már több mint 100 könyvük van, és azt találtuk ki, hogy a Billufest, tehát az illusztrációs fesztivál kapcsán hozzuk ezeket Budapestre, mutassuk meg úgy, hogy lapozható formába kiállítjuk őket, és ott a D17 galériába októbertől ezek láthatóak lesz majd párhuzamosan az illusztrációs fesztivál pályaműveivel.
Na jó, Emese, akkor erről majd beszéljünk ősszel bővebben, mert ez nagyon izgalmas, meg hogy miért pont egy egri könyvtárnak jut eszébe, hogy ilyeneket gyűjtsön, de hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a gyerek irodalomhoz, meg az illusztráció témaköréhez. Én azt az alcímet adtam így magamban a beszélgetésünknek, hogy illusztráció elvesz vagy hozzáad. Ugye azért gondoltam ezt, mert elképzeltem, amikor kisgyerekként könyveket olvastam, és nagyon sokszor előfordult az, hogy én elképzeltem valamit, valahogyan, és akkor odaértem a 34. oldalra, ahol volt egy rajz. És ez a rajz az teljesen másképp mutatta be a főhőst, meg a környezetet, mint ahogy én azt elképzeltem, és akkor nem is tudom, volt egy kis csalódás, vagy talán én is úgy átképzeltem a fejembe, hogy is lehet akkor ez. Szóval van egy ilyen faktor ebbe a dologba, hogy egyrészt nyilván nagyon széppé tud tenni, és nagyon kívánatossá egy könyvet, ugyanakkor meg is határozza azt a világot, amiben én elképzelem a cselekményt.
Látod, András, ez annyira jellemző, hogy az illusztrációról úgy beszélsz, mint ami járulékos elemként van jelen a szöveg mellett. És ez azért az itthoni felfogásra nagyon jellemző, hogy az illusztrációt az valami plusz adaléknak tartjuk, ami nem szükségszerű, amolyan luxus vele járója egy könyvnek, és mindig kisebb a gyerek, hanem nagyobb szükség van rá, de ahogy növekszik, szükségszerűen eltűnnek a képek is. Na most az én felfogásom ez teljesen ellentétes ezzel, mert én azt mondom, hogy egyenrangú a kép és a szöveg. A kép az nem kíséri feltétlenül a szöveget, hanem önmagában is képes elbeszélésre. Ugyanolyan művészi eszközökkel bíró kifejező eszköz, mint az irodalmi. Azt mondod ugye, hogy egy adott szöveget valahogy interpretál a kép. Hát már maga a szöveg is valamilyen módon elbeszéli azt a történetet. Ahány író, annyiféleképpen. És ahány rajzoló, annyiféleképpen. Van egy kiváló sorozata a Csimota kiadónak, egyébként ez a Silent Book egyik első magyarországi megjelenése. Ők azt csinálták valamikor a 2000-es évek elején, hogy klasszikus meséket vettek, Piruska és a Farkas, három kis malac, ilyeneket, és fölkértek 5-5 különböző grafikus, hogy ugyanazt a mesét rajzolják le, szöveg nélkül. Mindegyik másképp meséli a történeteket. Tehát amikor te azt mondod, hogy illeszkedik-e a te elképzelésedhez, e vagy nem, az egy szubjektív nézőpont. Kinek igen, kinek nem. Tehát
igen,
én nem
de
gondolom.
Meghatározza.
Meghatározza, igen, valamilyen módon interpretálja a
igen.
történetet. De ez akkor is igaz, ha nincs szöveg, hanem csak képpel meséljük el. De ez egy filmre is igaz. Tehát Harry
Hát
Potter-t valahogy
hogyne,
bemutatják
persze.
nekünk, hogy az Alice Csodaországban, vagy bármelyik klasszikus mesét, lásd a Grimm átiratokat legújabban felnőtteknek is. Tehát, hogy itt nagyon lényeges, hogy elbeszél, interpretációkról van szó, jó esetben művészi, egyéni interpretációkról. És tartsuk fenn azt a szabadságát az alkotóknak, hogy mindenki a saját szájíze szerint meséli a történeteket. Persze, az nagyon fontos a gyerekkönyv esetében, hogy igazodni kell az adott korosztály életkor és
világos, persze.
hatóságaihoz.
Persze. Emese, azért vitatkoznék egy kicsit veled, mert ugye tudjuk, és elsősorban most a gyerekekre, a mai gyerekekre gondolok, hogy az ő világuk, meg hát a mi világunk is rendkívül képcentrikus, tehát minden azzal van körülvéve, a legkisebbek is az Instagramot pörgetik, nagyon nagy mennyiségű vizuális információ zuhan ránk, hát nem kell ezt nagyon ragozni, mindenki tudja, hogy miről van szó, és a gyerekpszichológusok azt szokták mondani, hogy az a baj azzal, hogy a gyerekek például nem olvasnak, vagy keveset olvasnak, vagy nem olyat olvasnak, hogy az a képességük, ami a fantáziát, az imaginációt erősíti, vagy egyáltalán az a képesség, hogy el tudjanak képzelni dolgokat, az vész el, vagy az satnyul el attól, hogy mindent készen kapnak. Tehát mondtad a filmet, nyilván elolvasom, megnézem, hogyha megnézem az egri csillagokat, akkor onnantól kezdve mindenki úgy néz ki a könyvben is, ahogy én azt láttam, és most tényleg a legegyszerűbb példát hoztam erre, pedig lehet, hogy az én fantáziám egy sokkal szabadabb világot, vagy egy teljesen más világot teremtene ennek a történetnek.
Igen, amit mondasz, ez egy visszatérő vád az illusztrációval szemben, főleg az itthoni nézőpontból szemlélve, miszerint itt valami viadal vagy viaskodás lenne a képek és szövegek között. Nyugat-Európában, Amerikában sok évtizedes hagyománya van a képeskönyveknek. Nem az olyan jellegű képeskönyveknek, mint ami nálunk elterjedt, hanem akár a nagyobb gyerekeknek szóló néhány soros szöveggel és sok képpel illusztrált könyveknek. Ez az a műfaj, ami megtanítja a képeket olvasni a gyerekeket. Amikor azt mondod, hogy képdömpingben vagyunk, ez való igaz, de pont ezért lenne fontos egyrészt, hogy pontosan tudjunk interpretálni vizuális elbeszéléseket. Ugye ez arról is szól, hogy egy-egy képen fölismerjék a gyerekek vagy a nagyobbak az összetett interakciókat, karaktereket, érzelmi kifejezéseket, térbeli viszonyokat, stb. Stb. Tehát mindaz, ami a vizuális olvasáshoz tartozik, mert ugye azt mindenki számára természetes, hogy szöveget értelmezni kell, de ugyanígy képeket is meg kell tanulni értelmezni. Ez az egyik.
Hagyj mondjam, bocsánat, egy példát, csak igen. Jól értem el, amit mondasz. Tehát például azt, hogy valakit megbántanak, valaki megsértődik. Azt például tökéletesen le lehet rajzolni, még akár úgy is, hogy csak a sziluettjét mutatom meg. Valahol erről van szó, ugye?
Így van, és ugye a jó rajzok azok arra jók, hogy például akár csak a képek alapján összetud kötni az egyes távolinak tűnő eseményeket, tehát okokozati összefüggéseket kapcsolj össze, időbeli viszonyokat ismerj föl a képeken, érzelmi kifejezéseket, interakciókat, minél összetettebb egy képi történet, annál összetettebb ismeretanyagot követel a nézőtől. A másik, hogy a jó képek arra tanítanak, hogy elvont vizuális allegóriákat is képes legyél fölismerni, szimbolikus kifejezésmódokat. Ezt az ember ritkán szokta verbalizálni, de ugye a képek nyelvén pusztán a színekkel, a vonalak dinamikájával és egy csomó vizuális eszközzel ki lehet fejezni érzelmi állapotokat, tragédiákat, feszültséget, szorongást, stb. Csak ezt nem szoktuk így magunkban megfogalmazni.
Nem, de hogyha mondjuk a Jankovics Marcel életművet nézzük, akkor ez elég erőteljesen előtérben van. Például az
igen,
ő filmjeiben. Vagy meséiben.
Igen, ez is jó példa rá. Tehát, hogy pont a képdömping miatt fontos, hogy a minőségi vizualitáshoz jusson hozzá a fiatal, és ennek alapján tanulja meg tájékozódni a képek világába. Ez azért is kardinális, mert az oktatásból lassan kivezetik a művészettörténeti ismereteket.
Igen,
az
sajnos.
Idei az utolsó év, amikor érettségizni lehet művészettörténetből. Ez egyébként a média ismeretre is igaz. Ez azért tragikus, mert miközben mindenki számára világos, hogy nagyon vizuális kultúrába élünk, aközben a közoktatásból visszaszorul a tudatos vizualitás fogyasztása, vagy tanulása. És ezek ugye pont olyan ismeretek, amik erre jó. Na most az én nézetem szerint az illusztráció jó esetben olyasmi, aminek köze van a kortárs művészethez, tehát a mindenkori kortárs vizualitáshoz, a képzőművészethez. Ugyanúgy,
igen.
Ahogy a jó szöveg is szép irodalmi igényű szöveg, akkor is, hogyha 5 éves gyereknek szól, meg akkor is, ha 15 évesnek. Tehát, hogy ilyen módon az, aki jó képeket fog nézni kiskorában, az valamilyen módon lehet, hogy betekintést vagy bejárást kap a kortárs vizualitás irányába is, tehát hogy nyitottabb lesz a kortárs képzőművészetre is. Tehát ezek nem ilyen elhatárolható dolog, tehát nem versenyeztetném egymással a szöveget és a képet, mert teljesen fölösleges, hogy gazdagítja az egyik a másikat.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Egyébként szúrjunk be egy szögletes zárójelet, mert itt egy fél mondat erejéig kitértél a képregényre, de azért a képregényt az tényleg, hát nyilván műve válogatja, de azért van ennek egy olyan rétege, ami nagyon-nagyon magas szintű kortárs képzőművészet és irodalom. Gondolhatunk itt akár az amerikai angol száz területre, de egyébként a francia-belga képregényiskola is elképesztő produktumokkal van jelen mind a mai napig. De hogy akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a gyerekekhez. Hogyha gyerekirodalmat keresek, vagy gyerekirodalmat akarok válogatni, akkor egyébként elmondható szerintem az, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy azért a kortárs magyar gyerekirodalom egyrészt nagyon magas színvonalú, másrészt nagyon magas színvonalú grafikusokkal, illusztrációkkal dolgoznak a szerzőink, tehát tényleg elképesztően gyönyörű kiadványok vannak. Szülőként mennyire befolyásolja a döntésemet az illusztrációnak a minőségét? Gondolhatok arra is, hogy ugye van ez a lányos könyv, fiús könyv, lányos könyv dolog, ami önmagában még a szövegből nem feltétlenül adódik, de mondjuk az illusztráció már akár meghatározhatja ezt a dolgot, sőt, életkort is nagyon belőhet az illusztráció, adott esetben egy olyan könyvnél is, ami ha akarom, akkor kortalan.
Hát az az igazság, hogy főleg kisebb korban, tehát mondjuk azt, hogy óvodáskorban feltétlenül a szülő választ, és nem a gyerek.
Persze.
Ami azért elgondolkodható, mert a szülő sokkal konformistább sok esetben, mint a gyerek. Témában és képben is, ezt egyébként kísérletek is bizonyították, a gyerekek sokkal bevállalósabbak, progresszívebbek, nyitottabbak a kísérleti képek iránt,
hát
akár
meg kíváncsibbak.
Kíváncsibbak, igen. Tehát
igen.
Megint, hogy az előbb említett sorozatra utalja, ebben a úgynevezett Silent Book sorozatban, a Csimota kiadóban van olyan feldolgozás, ami a piroska és a farkast csak geometrikus formákkal dolgozza fel, ahol négyzetek és körök jelképezik piroskát, a farkast és a vadászt. Egy kisgyerek számára nem okoz gondot ennek a dekódolása, hogyha ismeri a mesét. Egy szülő lehet, hogy úgy gondolja, hogy Jézusom, mi ez a borzalom, nincs megfestve a piroska kapucnia, akkor ez valami nagyon fura könyv. Tehát a gyerekek sokkal kísérletezőbb. Ajánlom, hogy néha engedjük őket választani. Sok esetben a szülő kapdossa ki a gyerekek kezéből a picit abszurdabb, ironikusabb, groteszkebb könyveket, mondván, hogy ez nagyon ijesztő, ez nagyon furcsa. Pedig hát a mi világunk is ilyen ijesztő.
Igen, ebbe igazad van, de azért hagyd szóljak bele, hogy a gyerekek viszont a legmeglepőbb dolgoktól tudnak megijedni.
Igen.
Tehát olyan dolgoktól
igen.
is, amire mi nem gondolnánk egyáltalán, hogy ijesztő.
És ráadásul ez személyfüggő, tehát hogy azt gondolom,
Hogyne,
hogy
persze.
ugyanaz a rajz, ami valakinek emlékezetes szépség, az másnak lehet, hogy rémületet keltet. Tehát, hogy nem e felé indulni kell, hogy szubjektíven kinek mi szép, meg mi nem szép. Vannak szakemberek, akiknek ez a dolguk, hogy ahogy az irodalomban is, a jól, igényesen megformált könyveket ajánlják az olvasók figyelmébe, és ugyanez igaz a vizualitásra is. Tehát érdemes olyan portálokat követni egy igényesebb szülőnek, ahol ehhezzel kapcsolatos kritikákat lehet olvasni, olyan könyvesboltokba járni, ahol válogatott könyvek vannak, és nem a vizuális szemét, elnézést, hogy ezt a szót használom, de ilyenekkel is lehet
Persze.
találkozni a gyerek könyvesboltokban, és akkor ez már is egy szűrőt jelent.
Hát bocsánat, de ugye az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum az pont erről szól,
van,
többek
pontosan,
közt erről is szól,
pontosan.
És a Mesecentrumnak ez az egyik
feladata. És a Mesecentrum
tehát,
hogy... oldalán nagyon sok olyan szöveget lehet olvasni, ami fölhívja a figyelmet az izgalmas könyvekre. Hogy például mondjuk egy példát arra, hogy itt miről is van szó, ugye mindig elsősorban gyerekkönyvekről beszélünk, de én nagyon fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy a jó képes könyv az nem csak gyerekeknek, kamaszoknak, tinédzsereknek is szólhat. Például nemrég jelent meg Joanna Conceio Tenger című könyve magyarul. Nehéz leírni rádióba szavakkal, hogy milyen csodálatos könyv, amiben néhány sor van, és elképesztő szép lírai rajzok a tengerről, a gyerekkorról, a visszaemlékezésről. Ez egyébként már a második kötete itthon ennek a lengyel származású világhírű rajzolónak. Érdemes ezeket a különleges könyveket figyelemmel kísérni, egy kamasz kezébe is adhatóak, mert jóval többet ad, mint az anime kultúra és a mindent elárasztó gyerek kultúra, egy nagyon kifinomult világ, és jó esetben ezeket a könyveket az ember idős koráig, vagy felnőtt koráig őrizgeti. Ezek képzőművészeti albumok. Nem arról van szó, hogy kinövöm és eladom, hanem viszem magammal, és 15 évesen mást fogok benne látni, mint 55 évesen.
De Emese, engedj meg egy személyes kérdést. Neked van ilyen gyerekkori könyved, aminek egyszerűen belédégtek az
illusztrációid?
Ó,
persze, persze, és nagyon foglalkoztatnak is ezek a könyvek, hogy mi a titkuk. Hadd mondjak két példát. Az egyik a Marék Veronika. Amikor
persze.
megszületett a fiam, és akkor elkezdtem neki könyvekre vadászni, akkor az elsők között a kezembe került még a régi gyerekkori könyvtáramból a Boribon is Anni Panni, tehát ennek az egész sorozatnak az első kötete.
Csodálatos,
és aztán meglepve
abszolút.
Láttam egyébként a dátumot, 60-as évek végén jelent
Igen.
meg, vagy 71-72, valami ilyesmi. És ami csodálatos ezekben a könyvekben, és egyáltalán a Marék Veronika működésében, hogy időtlenek. És úgy tűnik,
Teljesen.
Hogy ami 1970-ben működött, az 2023-ban is működik, ami azért nem felfoghatatlanul nagy időtáv, és ha belegondolunk, hogy mennyi minden változott meg azóta a vizualitásba, elképesztő, hogy ez a kiváló művész tud olyat mesélni képben és szövegben, ami a nagyszülőknek, a szülőknek és a gyerekeknek is valószínűleg még az ő gyerekeiknek is működőképes lesz.
És bocsánat, Emese, muszáj egy valamit beszúnom, és az egész világon. Mert az egy dolog,
Így
hogy
van.
Egyébként lefordították németre. Én
Igen.
tudom, meséltem német nyelvű unokahúgomnak Anna Lénáról, aki az Anni Panni, és a Boriban már nem tudom, hogy hívták, de Marék Veronika Japánban szupersztár. Tehát...
Laci és a kis oroszlán,
Pontosan.
Ajánlom mindenkinek figyelmébe.
Pontosan.
Ez ugye a szorongásról szól, a sötétségtől való félelemről, és elképesztő, hogy mennyire nem avul el. Képileg is abszolút korszerű, és valahogy sikerül kiküszöbölni azokat az elemeket, amitől az ember ezt ilyen retrónak vagy elavultnak érezné. Abszolút működőképes pszichológiailag, valószínűleg azért, mert ugyanattól félünk 500 éve, vagy 5000 év.
Igen, igen, és valamiért ez a japánoknak iszonyan betalált, és hát a Veronika néni tényleg ott szupersztár, és hát lehet kapni az áruházakban Laci és az oroszlános gumicsizmát, esőkabátot, poharat, kulacsot, komplett merchandising állt rá erre a dologra, és magyarul van ráírva. Tehát ahogy mi hordjuk a japán betűs különböző dolgokat, fogalmunk sincs róla, hogy mi áll rajta, ők pedig hordják a Laci és az oroszlán büszkén.
De egyébként van még egy ilyen világsztárunk, a Réber László.
Igen.
Akire szintén igaz az, ami a Marék Veronikára, hogy 50-60 évvel ezelőtt Jannikovszkijával közösen megírt könyveik, azok időtlen módon működnek ma is. És egyébként a Réber könyvek azért is nagyon figyelemre méltóak és korszerűek, mert a képnek és a szövegnek olyan egységét hozták létre, amit azóta keveseknek sikerült ilyen szinten. Szerintem a Dániel András talán az egyedüli olyan kortárs alkotó, aki így képes egyszerre képben és szövegben gondolkozni.
Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, ugye a Jannikovszki az egyik, és a Lázár Ervin
a
másik.
És Lázár Ervint is illusztrálta a Réber ezekkel a hihetetlenül egyszerű vonalrajzaival. De a Réberben az a csodálatos, hogy azért ő őrként is, Vonnegutot is illusztrált. Tehát az igazán jó illusztrátorok, azok egyetlen nem zárják be magukat a gyerekkönyvbe. Hogy mondjak egy másik példát, ott van mondjuk a Hinz Gyula, aki üvegablakokat is tervezett, szőnyegeket, festményeket festett, úgy mellesleg a Vörös Sándor köteteket is illusztrálta, és Apollinárt is illusztrált, és Swiftet is illusztrált.
De akkor hát, én meg azt mondom, hogy Würz Ádám.
Vagy Würz Ádám, csak hát őt nagyon elfelejtették mostanában, pedig
tényleg?
Kiváló illusztrátor. De kár. Így van.
De kár. Na jó, elkezdtük a saját emlékeinket felvonultatni, de érdekes módon olyan rajzolókat, olyan művészeket hoztunk szóba, akik tulajdonképpen nagyon, hát javíts ki, ha rosszul mondom, de szerény eszköztárral, tehát nem nagyon látványos színekkel operáltak, hanem tényleg egyszerű vonalokkal. A Würz Ádám az nekem ilyen részkartszerű, lehet, hogy nem az.
Vannak nagyon színes, festményszerű illusztráció is,
tényleg,
meg részkartszerű, egyszerűek is. Shakespeare-t is illusztrált, és meséskönyveket is illusztrált, tehát nagyon széles spektrumban dolgozott.
De mostanában azért sokkal inkább ez a mély tónusú, de színes, de ugyanakkor egy kicsit ilyen paszteles gyerekkönyv illusztráció divat, nem?
Nincs egy stílus, nincs, hála Isten.
Én állandóan úgy látom, hogy megfigyelhető
kiskorát, de akkor ezek szerint nem így van. Az Igyit megrendelésére készült egy válogatás a 12 legjobb kortárs magyar illusztrátort bemutató kis katalógus, pont azért, hogy külföldi könyvásárokra vigyük, és azért volt izgalmas ezt összeállítani, mert pontosan azt tűnt ki belőle, hogy nagyon sok szólamú ez a magyar illusztráció. Van benne lírai hang, mint mondjuk a Rófusz Kingáé, van benne ilyen vagány, mint a Turi Lilláé, aki ilyen színes ceruzás firkánkat csinál, van benne pixeles, mint a Kárpáti Tiboré, tehát nagyon-nagyon sokféle van képzőművészeti igényű, mint a Kürti Andrea, vagy az Orosz Annabella, tehát nagyon sokféle szólamú, hangulatú, stílusú rajz van. Nem attól jó vagy rossz egy rajz, hogy ilyen vagy olyan stílusú, mindenféle hangnemben lehet jót rajzolni, hogy kicsit ilyen zenei hasonlattal éljek, nem ezen múlik, hála Istennek.
Ez így van. Mi a helyzet akkor, amikor a szerző saját maga az illusztrátor, ugye Marék Veronikát említetted, ő ugye saját maga illusztrálja a könyveit, mennyire meghatározó az? Azért azt gondolom, hogy erre főleg nemzetközi példák vannak.
Szerencsére most már nálunk is megjelent ez a törekvés. Ez ugye azért nagyon szerencsés, hogy mondjuk egy példát, most már magyarul is olvasható a Kalapos Macska Dr. Zeus vagy Zeus. Nem tudom, hogy
igen.
Könyvei, ugye azt hiszem a Vivandra jelenteti meg most már sorra, ez a szintén 60-as években jelentek meg az első kötetek. Azért nagyon tanulságos, mert ez egy nagyon szép korai példája annak, hogy amikor a szerző, az író és a rajzoló is, akkor képes egyszerre dinamikusan gondolkozni képben és szövegben, és nem arról van szó, hogy egy megírt szöveget aláfest, alázenél a kép, hanem egyik váltja a másikat, ide-oda kapcsol a figyelem. Egy csomó mindent a kép mond el, aztán visszavált a szövegre. De emellett mondjuk Magyarországon is vannak olyan szerzők, akik a szöveget és a képet is jegyzik. Dániel András nevét említettem az előbb. Én
Igen.
nagyon szeretem őt, mert ő egy ilyen kicsit posztmodern, ironikus, zavarba ejtő, játékos, szürreális stílust képvisel mindenféle kisebb-nagyobb korosztály számára. Ugye a Kuflikat biztos mindenki ismeri tőle, de hát vannak neki egészen abszurd felnőtteket is kétségbejtő, vagy felnőtteket is érdeklő könyvei. Vagy egy másik példát mondjuk épp az előbb említett Turi Lillát, aki pedig több szerzői könyvet jelentetett meg mostanában. Például nem olyan régen az Amire emlékszem címűt, ami a gyerekkor visszaidézéséről szól. Vagy hogy még egy példát említsek, Rófusz Kinga, kortárs illusztráció egyik legmeghatározóbb alakja, pár
Igen.
évvel ezelőtt nagy nemzetközi sikereket is aratott az Otthon című képkönyvével, tehát szöveg nélküli könyvében, amit ő talált ki, ő épített föl, és mesél el csak képeken keresztül. Az a könyv egyébként arról szól, hogy milyen nehéz egy gyerek számára a költözködést földolgozni, tehát az, hogy a régi házat elhagyni és új otthonba költözni.
Jó, akkor nehezet kérdezek Emese, mert szóba hoztad a nemzetközi díjakat és fesztiválokat, és akkor muszáj megkérdeznem, hogy hol áll a magyar könyvillusztráció nemzetközi mércével mérve.
Nem vagyunk teljesen láthatatlanok.
Na, ez már jól hangzik.
Igen. Tehát például Olaszországban Mulatszóban rendezik meg a Silent Book Contestet. Ez a kifejezetten a képkönyveknek, tehát a szöveg nélküli képes könyveknek a nemzetközi seregszemléje. Ezen az elmúlt években szinte mindig volt a befutó top 10-ben magyar. Más kérdés, hogy például Márai Marian, aki többször is nagyon jó eredményen szerepelt ezeken a nemzetközi versenyeken, teljes könyvekkel, tehát hogy ide teljes könyveket kell benyújtani. Ennek ellenére az ő könyvei mind a mai napig nem jelentek meg Magyarországon. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy a nemzetközi elismerés az mennyire nem releváns feltétlenül az itthoni kiadók számára. Pokoli
hát erre vannak azért történelmi példáink, igen.
Pokoli nehéz betörni a nemzetközi mezőnybe, mert elképesztően erős. Úgy érzékelem, hogy tekintetben most nagyon fontos változások vannak itthon is. Ugye ahhoz, hogy a magyar illusztráció nemzetközileg érdekes legyen, ahogy például a lengyel az, vagy a cseh az, ahhoz több dolog kell, az egyik az, hogy megfelelő magas színvonalú képzés legyen, bármilyen furcsa, hogy az illusztráció az ma már egy szakma, másrészt kell egy olyan kiadói háttér, ami megengedheti magának, hogy igényes, színes, kiváló kivitelű könyveket jelentessen meg. Az egyik pillérrel az a helyzet, hogy most több helyen indul be párhuzamosan illusztrátor képzés felsőoktatásban is. A MOMEL az elsők között indította ezt be, de most már lesz Egerben is, a Képzőszeti Egyetemen is. Tehát lehetőség lesz arra, hogy professzionális szinten tanulják itthon is ezt a mesterséget. És a másik pillér a dolognak pedig a kiadás, na ez a nehezebb. Mert hogy ahhoz, hogyha megnézi az ember, hogy mondjuk a bolonyai nemzetközi könyvásáron, ami a legnagyobb ilyen fóruma ennek a műfajnak, milyen könyvek a befutók, akkor nem csak a képek minőségén ámulhat, hanem a kivitelezés minőségén is. Tehát a kötés, a papírválasztás, a nyomtatás. Nálunk rettenetesen nehéz most a könyvkiadók helyzete, nincsenek pályázatok, alig van állami támogatás, épp hogy meg tudnak élni. Semmi sem támogatja azt ma Magyarországon, hogy minőségi illusztrált könyvek jelenjenek meg, és akkor még nem is beszéltem a képzőszeti könyvkiadásról, mert az lényegében haldoklik ma Magyarországon. Tehát, hogy ez egy több pillérű dolog, ahhoz, hogy mi nemzetközileg releváns könyveket le tudjunk tenni az asztalra, ehhez szükség lenne egy olyan típusú mecenatúrára, legyen az állami vagy magán, ami lehetővé teszi a szép és drága könyvek kiadását. Mert sajnos ez a kettő együtt jár.
Hát igen, és a fizetőképes kereslet.
És a fizetőképes kereslet.
Halkan.
De azt hadd tegyem hozzá, hogy pont a háború előtt egy ukrán könyvkiadó robbant be a köztudatba, ami úgy adott ki hihetetlenül izgalmas könyveket, például a zenéről, a hallásról, hogy eleve arra számított, hogy egy kivételesen, igényesen megformált képes könyv, az egy nemzetközi árucikk, amit rögtön el lehet adni egy tucat országba. Tehát azért a képeskönyv, főleg, hogyha szavak nélküli képeskönyv, egy minimális szöveggel rendelkező, akkor az egy potenciális importcikk, amit Ázsiától Mexikóig lehet értékesíteni. Tehát ilyen szempontból nem érv az, hogy de hogy mi csak 9 millióan vagyunk.
Hát persze, meg technikailag azt gondolom, hogy ugyanazt a könyvet kinyomtatni német vagy angol szöveggel
Igen.
nyilván nem annyira pluszköltség, de hát ezért én aztán egyáltalán nem értek. Emese, lassan lejár az időnk, azt azért még hadd kérdezzem meg, hogy mit tanácsoljunk a szegény szülőknek, hogyha bemennek a gyerekkel a könyvesboltba. Ugye egyrészt mondtuk azt, hogy hagyjuk a gyereket is választani, vagy legalábbis vegyük figyelembe az ő döntését, de merre felé menjünk? Mert tudjuk, hogy vannak gyönyörűen illusztrált könyvek, szegényesebb tartalommal, meg létezik ennek a fordítottja is. Nyilván az ember bele-beleolvas, megkérdezi az ismerőseit, esetleg elolvassa az IGIC oldalán, amit írnak róla, de hogy merre húzzon a szívünk.
Például nagyon fontos, hogy olyan kiadókat kövessen, amik minőségi könyveket adnak ki. A Pagony például ilyen, ilyen a Vivandra, ilyen a Csimota, ilyen a Csirimujó, ezek kisebb kiadók. Azért fontos ezeket így nagyjából látni, mert ami náluk megjelenik, az garantáltan minőségi szövegben és képben egyaránt. De mondhatnám a kis gombos kiadót is, ami kevés könyvet ad ki, de az nagyon izgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ha van erre energiája a szegény szülőnek, akkor olyan szakmai portálokat figyelni, mint mondjuk a Mesecentrum. A harmadik, hogy vannak olyan könyvesboltok, a Pagony könyvesboltjai ilyenek, amik válogatott könyveket raknak ki a polcaikra, és szerencsére most már ugye vidéken is vannak pagonyboltok.
Igen.
A negyedik, hogy járjanak könyvtárba. Én a
Haha.
minap voltam Szombathelyen, és ott például egy lenyűgöző gyerekkönyvtáros társasággal találkoztam, akik szívükön viselik az illusztrációt, elsőrangú könyveket rendelnek meg, például papírszínházakat is, mert sok esetben a könyvtárakban is megtalálhatók, hogyha megfelelő szakértelemmel gyűjtik be a könyvtárosok az olyan könyveket is, amik egyébként viszonylag kis példányszámok, és nem biztos, hogy a nagy könyv áruházláncok polcain kint vannak. És engedjük a gyereket választani.
Engedjük a gyereket választani a könyvtárba, mert ugye
így van.
az szinte semmibe nem kerül, hazavisszük, megnézzük, megszeretjük, akkor még mindig meg lehet venni. Szerintem ez az egyik legjobb jó tanács, amit most adhatunk. Emes, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is
szerintem
köszönöm
nagyon
a
izgalmas volt a beszélgetés. Révész Emesével beszélgettem, művészettörténésszel, könyvillusztrátor szakemberrel, az ELTE tanárával. Én köszönöm szépen még egyszer, és nagyon szép napot kívánok neked a továbbiakban.
Köszönöm, viszont
szervusz.
Szia.